Ez az Istentől érkező szolgálat elhangzott 1991. november 24-én. A téma Isten és az ő szava hihetősége. A jelenések 22.6 alapján ezek a szavak megbízhatóak és igazak, illetve szava hihetőek. Isten megbízásából igét hirdet Frank testvér. Legyen, hogy az Úr kegyelmesen megáldja ezt a rövid íge megtekintést. Nekem a szívemen van a szavahihetőség szókifejezés, a megbízhatóság jelentősége. A Szentírásban azt olvassuk, hogy Isten szavahihető. Ezt tudjuk. Azt olvassuk, hogy mi ő benne, a szavahihetőben vagyunk. Tehát nekünk is szavahihetőknek kell lennünk. És szeretnék Isten igéből olvasni ezzel a témával kapcsolatosan. Én nem állítom magam Pál apostol szintjére. Szinte azt mondanám, nem vagyok méltó, még arra sem, hogy a cipőjét hordjam. És egy prófétáit sem, vagy egy apostolét. De egy dolog közös. Isten minden szolgájának, legyenek azok nagyok, vagy kicsinyek, fontosak, vagy jelentéktelenek. Mindannyian hozzájárultak ahhoz, amely a gyülekezet számára szükséges volt. És amit Isten az üdvösség történetében a tervei szerint eleve elrendelt, és mindenkinek olyan megbízatásban lett része, amely egyszerűen Isten tervéhez tartozott. Egyikük sem választhatta meg, hol akar élni, milyen szolgálatot, milyen feladatot szeretne ellátni, hanem mindannyian azt tették, amit Isten megparancsolt nekik, és ezt teljes hűséggel. És én is ugyanezt szeretném tenni az életem végéig, nevezetesen teljesíteni a megbízatást, és amíg a Pál apostol szavaira gondolok Timóteushoz intézve, hogy fedhetetlenül teljesítse a megbízatását az Úr színe előtt, és különösen ebben a valóban legutolsó időben, nem csupán a végidőben, hanem a végidő végén. Az Úr szava alapján felemelhetjük fejünket, mert tudjuk, hogy közeledik a megváltásunk. A Szentírás beteljesedik körülöttünk és Izrael népével kapcsolatosan is. Hadd kezdjem el a jelenések 22. fejezetének 6. versével. Jelenések 22. fejezet 6. verse. Akkor ő ezt mondta nekem, ezek a szavak megbízhatóak és szavahihetően igazak, és az Úr, a proféták szellemének Istene elküldte az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgájának, ami hamarosan meg kell történjen szolgáinak többes számban. Különösen az a szókifejezés foglalkoztat, hogy szavahihetően igazak. Isten szavahihetően igaz, és mi át kell legyünk hatva Isten eme szavahihető igazságától. A Jézus lénye, amelyet az újjászületés által kapunk meg, az Isten valódi szavahihető lénye. Mert ő maga volt Immánuel, velünk az Isten. És ma, ebben a pillanatban is, ő akar lenni bennünk a dicsőség reménysége. Amit pedig most még élünk, azt Isten fiának hitében kell, sőt úgy is élhetjük. Itt ezek a szavak állnak, illetve, hogy ezek a szavak megbízhatóak és szavahihetően igazak, hitelesek. Számomra Isten teljes ígéje megbízható és szavahihetően igaz, csak hogy ez itt még ki is van emelve, hangsúlyozva van. Nem csupán beszélt valaki, hanem itt a mindenható, a szava hihetően igaz beszélt, és az ő szavai megbízhatóak, és szava hihetően igazak. A jelenések 19. fejezetében, az első és második versében ez áll. Ezután egy morajlást hallottam, amely úgy hangzott, mint egy nagy sokaság, nagy hangú újongása, akik a mennyben kiáltottak, halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom, vagy az erő, a mi Istenünké. Mert hitelesek és igazságosak, méltányosak az ő ítéletei, hogy megítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával felkavarta, vagyis kihozta a sodrából a földet, és megbosszulta rajta az ő szolgáinak a vérét. Isten ígéje hiteles, az ő útjai és ítéletei szava hihetően igazak, így olvassuk itt. Mert szava hihetőek és igazságosak az ő ítéletei, hogy megítélte a nagy paráznát. Tovább olvasok a jelenések 15. fejezetéből, a ma sokaságról, akik a kristálytenger partján hárfákkal a kezükben énekelnek, és játszanak az Úrnak. A 3b versben ez áll. Nagyok és csodálatosak a te műveid, Uram, mindenható Isten. Igazságosak és hitelesek a te útaid, te népek királya. Isten megbízható, az ő szava hiteles, ítéletei hitelesek, útjai úgy szintén hitelesek. Ő belőle a megbízhatóból nem jöhet más, csak is megbízhatóság. Ehhez szeretnék felolvasni egy szakaszt az első János levelének 5. fejezetéből, első János, 5. fejezet, 20. vers. És most már nem Istenről van szó, hanem most rólunk van szó, akik ő benne vagyunk. Első János, 5. fejezet, 20. vers. Tudjuk azonban azt, hogy az Isten fia eljött, és megadta nekünk az értelmi ítélő képességet, hogy felismerjük a szava hihető igazat, és mi a szava hihető igazban vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő a szava hihető igaz Isten és az örök élet. Micsoda csodálatos szavak! Itt Isten gyermekeiként mi is be vagyunk vonva, hogy mi is, amennyiben Istenből születtünk és Krisztusban vagyunk, igen, ő benne, a szava hihető igazban vagyunk, és így át vagyunk itatódva az isteni szava hihetőséggel. Amikor János az első János levelének 4. fejezetében írja, még pedig a 6. versben, első János 4. fejezet, a 6. versében itt ez áll. Mi pedig Istenből vagyunk. Aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem Istenből való, az nem hallgat ránk. Ebből vagy erről ismerjük fel az igazság szellemét és a megtévesztés szellemét. Az ellenség egy megtévesztő, kezdettől fogva hazug. A hazugság és a megtévesztés ott mindig jelen van, ahol az ördög még uralkodik, kormányoz és érvényesítheti jogi igényét. Ahol megvan az igazság, ott megvan az egyértelműség és a szabadulás is. a tévedéstől, a hazugságtól való belsőleg való megszabadulás, a világosság által való megérintés, a fénybe való bevezetés, és mindaz, ami a világosság alatt világosságban van, ami a fény által megvan ítélve, és nyilvánvalóvá válik. Ott, ahol a hazugság van, ott megtévesztés is van, és ott az ördög is közreműködik. Ott, ahol Isten van, ott van az igazság, a hitelesség, legyen az a szellemi területen, legyen az az íge és a gyülekezet dolgait illetően, legyen az velünk a mindennapi életünkben gyakorlatilag. A sátán a hazugság és a megtévesztés mögé rejtőzik. Isten a világosságban van, Isten az igazságban van, és mindazok, akik az igazságból valóak, hallgatnak az ő hangjára. Ő akkor ezt mondta a János 8-ban, ti nem hallgattok én rám, mert nem tudjátok elviselni az igazságot, a ti atyátok az ördög. És ő kezdettől fogva hazug. Amennyiben igaznak tartjuk, és hisszük, amit Isten ígéje mond, hogy valóban nem csupán elméletileg, nem csupán az íge szemlélete alapján, hanem a valóságban, gyakorlatilag is az isteni fajhoz tartozunk, ahogy Pál apostol írja, és hogy Isten szelleméből újjászülettünk, és ő benne vagyunk. A szava hihetően igazban. Akkor bennünket is át kell, hogy hasson Isten szava hihetősége. Ez esetben a hazugságnak és a megtévesztésnek bármilyen formájában is jelenjen meg, sem rajtunk, sem bennünk, sem rajtunk keresztül nincs semmi helye. Az első János 3. fejezetének 3. versében, az első János 3. fejezet 3. versében ez áll. És mindenki, aki számításba veszi őt ezzel az ő reménységével, megtisztítja önmagát, ahogy ő is tiszta. Most pedig hadd térjünk át az íge tanúságá tételére, a János evangéliuma 3. fejezetében hallunk arról, aki azért lett elküldve, hogy tanúságot tegyen a szava hihető igazról, a világosságról, ami a világba jött, és mindenkit megvilágít. Hogy mindenkit megvilágítson. A János 3. fejezetének 33. verse. Aki elfogadta az ő tanúság tételét, az ezzel megerősítette, vagy bebizonyította, hogy Isten szava hihetően igaz. Én csak azokat a verseket olvasom fel, amelyek erre a kifejezésre utalnak. Itt találkozunk Keresztelő Jánossal, mint az előfutárral. Ő nem akárki volt, hanem egy Istentől küldött ember volt mégis, akin beteljesedett az Ésajás 40. fejezetének 3. versében és a Malakiás 3. fejezet 1. versében szereplő ígéretek. Az ő tanúság tétele nem a sajátja volt, hanem a Szentírás tanúság tétele. Ő azért lett küldve, hogy útat készítsen az Úrnak. És itt halljuk, ha úgy tetszik, még a 32. verset is hozzá olvashatjuk, itt ez áll. Ő tanúságot tesz arról, amit látott és hallott, és mégis senki sem fogadja el az ő tanúságtételét. Senki sem fogadja el a tanúságtételét. Most pedig jön a kivétel, nevezetesen azoké, akik mégis elfogadják, akiknek Isten mégis megnyitja a szívüket. Általában el van utasítva az íge üzenetével együtt, mert senki sem fogadja el azonnal. és azután jön a visszaigazolás. Mindazonáltal, aki elfogadta az tanúság tételét, az azzal megerősítette, vagy bebizonyította, hogy Isten szava hihetően igaz. Micsoda kijelentés! Kérem, képzeljétek csak el! Megjelenik egy Isten embere, még soha nem volt ilyen íge hirdetés itt ezen a földön. Az emberek nem tudták és nem ismerték, mi fog történni. Csak a templomok, a zsinagógáik, a zsoltáréneklés és az ehhez tartozó dolgokat ismerték és gyakorolták. És senki, úgy olvassuk, nem fogadta el a tanúbizonyságát. Mindazonáltal azok, akik minden megfélemlítés ellenére elfogadták azt, azzal megerősítették, bebizonyították, hogy Isten szava hihetően igaz a szemükben, és hogy ez a szava hihető Isten beteljesítette az ő ígéretét az ő napjaikban. És úgy gondolom, hogy ma minket is be lehet sorolni ebbe a kategóriába. Ellentétben a Branham testvér szolgálatát illető széles körű véleménnyel, ami valójában, tehát mi valójában befogadtuk és elfogadtuk azt. De vajon ez a mi érdemünk volt-e? Vajon ez a mi döntésünk volt? Hiszen Isten nyitotta meg a szívünket, ő nyitotta meg számunkra a Szentírás megértését. Most pedig mi is megerősítettük, hogy Isten a szemünkben szava hihetően igaz, és hogy ő valóban betartotta az ő ígéretét. Elfogadtuk, hittünk, természetesen, hogy a közvélemény kigúnyol minket, és azt mondják rólunk, hogy ezek egy ember után szaladnak. De akkor felmerülhetne az a kérdés is, hogy ki az, aki nem követ egy embert. Mert hiszen a legtöbben a pápát követik, a többiek pedig másokat, így hát mindenki valamelyik irányba tart és követ valakit. És akkor jól tesszük, ha úgy cselekszünk, ahogy Pál apostol mondja, hogy kövessetek engem, ahogy én is követem Krisztust. Nem az ember az, akinek hittünk. Hiszen Istenben hiszünk, Istennek adunk igazat. Visszaigazoljuk, hogy Isten számunkra megbízható, hogy az ő ígéje megbízható, hogy az ő útjai és ítéletei megbízhatóak, és így teljes mértékben Isten oldalára álltunk. Isten oldalán foglaltunk állásfoglalást. Nem örültök ennek, hát nem kegyeleme, hogy ezekben a napokban elfogadhatjuk az ő ígének isteni tanúságtételét, őróla, az összes bibliai igazságról, a teljes üdvösséggel kapcsolatos tervéről, hogy méltatva lettünk arra, hogy elfogadjuk a Szentírás teljes, átfogó tanúbizonyságát, és ezzel megpecsételjük, hogy a szava hihetően igaz Isten napjainkban újra a gyertyatartóra állította az ő igéjét, és hogy segített nekünk az üdvösség napján. Ami pedig a személyes életünket illeti, Pál apostol az Efézusbeliekhez a 4. fejezetben erről is ír, mégpedig a 22. verstől. Igen, a 22. verstől. Efézus 4, a 22. verstől. És mindannyian alávetjük magunkat Isten ígéjének. Itt ugyanis ez áll, hogy ugyanis a korábbi életmódotokra való tekintettel le kell vetnetek a régió embert, amely a család kívánságok következtében elpusztítja magát, hogy ti ellenben meg kell újulnotok a szellemi életetek legmélyén. És fel kell öltöznötök az új embert, aki Isten képmására lett megteremtve, megbízható valóságos igazságosságban és tisztaságban. Nem a régió ember, amelyet külsőleg néhány dologgal megmunkálunk vagy díszítünk, hanem a belső ember és a lélek az, amik valójában vagyunk, az lesz átalakítva Isten képmására. Hisz Isten az embert a saját képmására teremtette, és amikor ő emberré lett Krisztusban, ami Urunkban, ezen a földön megjelenítette magát. Hozzánk hasonlóvá lett, hogy mi is hasonlóvá válhassunk ő hozzá. Ember fiává lett, hogy mi Isten fiaivá és leányaivá lehessünk, válhassunk. Számunkra ez az Isten szeretete, amely a megváltáson keresztül vált nyilvánvalóvá, valami nagyszerű dolog. Ó, Isten szeretete, olyan teljes és szabad, ősidők óta is mindig új. Isten nem hagyta cserben az embert, akit a saját képmására teremtett, hanem létrehozta a megváltást, a megbékélést önmagával, mert így van megírva, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékítette a világot önmagával. Tovább. Ezekhez az emberekhez, akik meglettek újítva, akik Isten képmására lettek teremtve valódi igazságosságban és tisztaságban, ez van intézve. Ezért tehát vetkőzzétek le a hazugságot, és mondjátok az igazságot, mindegyikötök a fele barátjának, hiszen egymás között ugyanazon testtagjai vagyunk. Ha haragszotok, úgy ne vétkezzetek ennél fogvá, ne hagyjátok, hogy a nap a haragotok felett lenyugodjon. Azok a dolgok is meg vannak írva, amelyeket az újjászületett embernek le kell vetnie, amelyek még valamilyen módon ragaszkodnak hozzá, de amelyek nem tartoznak a Krisztusban való új élethez, hanem le kell vetni őket. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, a Szent Szellemnek kell kinyilatkoztatnia számunkra, hogy mi az, ami még nem tetszik Istennek. Ez az első János 3:3 szava, hogy az, aki ezt a reménységet magában hordozza, az megtisztítja magát, ahogy ő is tiszta. Ez egy levetkőzés, egy folyamatos elmélyülés Isten kegyelmébe és az Istennel való életvitelbe. A 2. Korintus 11. fejezetének 10. versében, a 2. Korintus 11. fejezet, itt a 10. verset olvassuk. 2. Korintus 11, a 10. verset. És itt az apostol így ír. Amennyire bizonyos az, hogy Krisztus szava hihető igazsága lakik én bennem. Micsoda kijelentés. Amennyire bizonyos az, hogy Krisztus szava hihető igazsága lakik én bennem. Nos, most térjünk át a János 15-höz. Amennyiben megmaradtok én bennem, és az én szavaim megmaradnak ti bennetek. Hiszen isteni lényeget hordozunk magunkban, új isteni életet. És azért vagyunk Istenben, és Isten mi bennünk, ahogy előzőleg is olvastuk. És mi a szava hihető igazban vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő a szava hihető igaz Isten és az örök élet. Így írja Pál apostol, aki tanúságot tett, hogy amennyire bizonyos az, hogy Krisztus szava hihető igazsága lakik én bennem. Szeretteim, az ígének ez a szava nagyon megérintett. Bár meg lennénk ajándékozva azzal a kegyelemmel, hogy Isten szava hihető igazsága bennünk lakozhasson, és hogy mi a szava hihető igazban legyünk, hogy ne legyen csalódás, ami Urunk visszajövetelének napján, hanem ujongás és öröm, és hogy így ujongóan és örömteli szívvel fogadjuk őt. Itt ezt mondja még egyszer, hogy amennyire bizonyos az, hogy Krisztus szava hihető igazsága lakik én bennem. A rómaiakhoz írt levél harmadik fejezetében találhatóak azok a jól ismert versek, Róma 3:3 és 4. verse, amelyek Isten szava hihetőségére utalnak. Róma 3:3 és 4. Mert nem de, ha egyesek hűtleneknek bizonyultak, vajon az ő hűtlenségük érvénytelenítheti-e Isten hűségét? Soha többé. Sokkal inkább érvényes az, hogy Isten szava hihetően igaz, még ha minden ember hazug is. Amint az írás mondja, hogy igaznak kell bizonyulnod szavaidban, és győztesnek kell maradnod, amennyiben perbe fognak veled. Úgy van, hogy Isten valódi győztesek és felülkerekedők seregévé akar minket tenni. El akarja választani tőlünk mindazt, ami nem tartozik az ő országába, ami nem illik az új emberhez, amit ki kell utasítani ebből a világból. Azt akarja, hogy önként megszabaduljunk tőle, hogy ő mélyebben megtisztíthasson és megszentelhetne minket. Micsoda csodálatos szavak! Sokkal inkább megmarad az a helyzet, hogy Isten szava hihetően igaz, még ha minden ember hazug is. És a legnagyobb hazug ember éppen a Vatikánban van. És mindenki más, minden egyes ember, mindannyian rendkívülien hazudtunk. Elég sokat. De Isten kegyelmes volt hozzánk, és a bárány drága és szent vérét kiárasztotta az életünkre. Most azonban azt szeretné, hogy Isten szava hihetőségével legyünk átitatva. Beszéljétek az igazságot mindegyikötök a fele barátjával, hiszen egymás között testrészek vagyunk. Igen, nem csupán egyszerű testrészek, hanem a szeretet Urunk szent testének tagjai. Amennyiben csak egy test lenne, az egy dolog lenne. De ez az Úr testéről, itt az Úr testéről van szó, az élőisten gyülekezetéről, az igazság tartószlopáról és alapjáról, és éppen ezért az Úr gyülekezetében nincs helye a hazugságnak és a megtévesztésnek sem. Amennyiben az ige hirdetés során újra és újra leleplesszük ezt a nagy vallási területen végrehajtott megtévesztő manővereket, akkor nem azért tesszük, mert örömünket leljünk benne, vagy szórakozásnak tartanánk. És ha most látjuk, hogy megvan tévesztve az egész világ, és részegre itatva a paráznaság borával, amelyet osztogatnak, ugye, és ki is szolgálnak. Láttam azt a fényképet, amelyen a Vatikán követe egy szebb asztal körül ül Gorbacsóval, és a megbeszélés tárgya a római főfőnök jövőbeli látogatása volt a Szovjetunióban. De hiszen ott egyáltalán nincsenek katolikusok, azok csak Ukrajnában vannak, és néhányan a három balti országban. Mindenki más orosz ortodox, aztán muszlimok, és így tovább. Valószínűleg több mint 60 millió muszlim. És ennek ellenére elmegy oda, és ennek ellenére mindenkit elkápráztat. A tömjén megint elvégzi a dolgát, a kihatását. És amennyiben Lenint és Sztálint leemelik az emelvényekről, és ahhoz egy nagyszerű darura van szükségük, hogy eltüntessék a múltak, hát szerintetek ez az emelvény üresen fog maradni, hiszen mindig kell nekik valaki, akit odaállíthatnak, hogy feltekintsenek rá, és én tudom, ki az, és ti is tudjátok. Hiszen tudjuk, ki az, aki az egész világot megtéveszti, félrevezeti, és az emberek nem veszik észre. És éppen ezért, ahogyan előzőleg a Jelenések 19.1 és második versében olvastuk, amennyiben Isten igazságosan ítéletet tart, hoz ezen a nagy paráznán, aki minden népet megrészegített a paráznaság borával, akkor a mennyasszony a mennyben fogja énekelni a nagy hallelujád. A nagy hallelujád. És miért? Mert Isten kegyelemből kiragadott bennünket ebből a Babilonból, amelyből senki sem tudna a saját erejéből megszabadulni. És a Jeremiás 51. fejezetében meg van írva, hogy meg akartuk gyógyítani Babilont, de nem lehetett meggyógyítani, gyógyíthatatlan. Távolodjatok el, és hagyjátok őt magára. Aztán a felhívás rögtön, hogy ti én népem, gyertek ki, váljatok el, ne érintsetek semmi tisztátalan. Másrészt pedig látjuk, hogy a karizmatikus mozgalman keresztül a római egyház és minden más egyházba vagy vallási közösségbe rengeteg vallási lelkesedés átterjed. Erről is meglettem kérdezve a Szovjetunióban tett látogatásunk során. Mindenhol papok és jezsuiták utazgatnak és lelkesedést terjesztenek, de ahogyan már sokszor mondtuk is, hogy nem csak hangulat kell, a tartalomnak is stimmelnie kell, és amennyiben a tartalom stimmel, akkor az isteni hangulat is hozzáadódhat. Már egyszer-kétszer elmondtam itt, hogy soha nem fogom elfelejteni a római tartózkodásomat 1964-ben lehetett, ugye, amikor ott John McTurnan-nél prédikáltam. És ott volt David Duplessis is, azaz Mr. Pentecost, valamint más jeles személyiségek, akik megbeszéltek egy találkozót a pápával, és megkérdeztek engem is, hogy nem tudnék elmenni velük. Én elkísértem őket a Vatikánig, de aztán csatlakoztam egy amerikai csoporthoz, hogy nyugodtan bejárhassam, szemügyre vegyem az egész Vatikánt, beleértve a különféle kincstárakat is. Éppen akkor kezdődött el. Most pedig utána néztem a Herder lexikonban David Duplessisről, aki Branham testvér közeli barátja volt, és aki 1951-ben Durbanban, Dél-Afrikában hallotta ezt az istenfélő embert, és aki egy kis pünkösdi prédikátorként, aki évről évre 50-60 embernek prédikált talán, most ebből a kis emberből lett a szupersztár egyáltalán. A testvére Justus volt a Branham testvér fordítója, és ez az ember aztán az Egyesült Államokba költözött át. Őt magát 1958-ban a nagy Dallasi konferencián Texasban láttam újra, és még ma is vannak otthon leveleim tőle. És ez az ember volt az, aki elvitte az ügyet Rómába, a Vatikánba. Ott imádkoztak ezeknek az embereknek a szellem keresztségéért, és mindannyian valamit dadogtak magukban. Senki sem tudta, hogy mi legyen az. És mai napig gyakorolják ezt a dadogást, és nem értik, hova vezeti őket. Amennyiben Isten ígéje nem lett a lábunk szövét nekem, és az isteni igazságosság nem erősödik meg rajtunk keresztül azáltal, hogy visszaigazoljuk és elfogadjuk a napjainkra szóló ígeüzenetnek isteni hitelességét, akkor amúgy is végünk van. Megnyilvánulhatnak az ajándékok mind együttesen, az még nem fog segíteni senkinek. A mag kell, hogy ott legyen, ha Istenből való születésnek kell bekövetkeznie, és a mag az örökké érvényes Isten ígéje volt, és ma is az. és az is marad mindvégig. És ha ítélkezés nélkül egy kicsit szemügyre vesszük a dolgot, akkor első pillantásra láthatjuk már, hogy az ígét valójában egyáltalán nem hirdetik. Történeteket mesélnek, hangulatot teremtenek, az íge hirdetés az elmaradhat, ugye? Ismét úgy érzem, hogy el kell mondanom, milyen hálásak lehetünk, nem nagy képűen, nem másokra lenézően, hanem Istenre feltekintve, hálásak lehetünk a kegyelemért ezekben a napokban valóban, amikor a hamis és az igaz olyan közzel áll egymáshoz, hogy amennyiben lehetséges lenne, még a kiválasztottak is meg lennének tévesztve. Így van megírva Máté 24. fejezetének 24. versében. Éppen ezért, szeretett testvéreim, ne csüggedjetek el, még akkor sem, ha ma elenyészően kis sokaságot alkotunk ahhoz a nagyszerű és széles tömeghez képest, amely a széles úton jár, ugye, amely elkerülhetetlenül a pusztulásba vezet. Azt hiszem, ezt már legutóbb is elmondtam itt, hogy a Földön csak két hely van, ahonnan a kereszténység tanítás származik. Az egyik az Jeruzsálem, a másik pedig Róma. És nekünk mindannyiunknak meg kell hoznunk a döntésünket, hogy hova tartozunk, oda is kell mennünk. És hányszor kellett már újra felszólítanom benneteket, hogy vizsgáljátok meg, vajon az, ami tanítva van és tesznek, összhangban áll-e az apostolok ősi evangéliumával. Mert azt hiszük, hogy a gyülekezetnek most a végén végül is mégis vissza kell térnie a kezdethez. És azt is hisszük, hogy Isten nem fogja eltűrni az összekeveredést. Nézzétek, hadd térjünk vissza, vagy térjetek vissza az Ótestamentumban. Már csak az asszony szó is, Éva kivételével. Az asszony, akit megadtál nekem, mellém adtál, adott nekem, és én így. És aztán folytatódik, Isten Izrael népéről úgy beszél, mint az asszonyról, aki hűtlenné vált ő iránta. Jeremiás, Hósás és más helyeken is. És azután az ígéret, hogy ellenségeskedés támasztok közötted és az asszony között, a te magod és az ő magja között. És ezzel szemben megtörtént, hogy a Szent Szellem beárnyékolta Máriát szűzies állapotában, és az Úr emberré lett, az íge hústesté lett. De mit, hogyan nevezte őt meg a mi Urunk? Használta egyetlen is az anya szó kifejezést? Nem. Egyszer sem. Mások használták ugyan. Mások azt mondták, itt van az anyád, és itt vannak a testvéreid. Ő pedig elhárítóan ezt mondja, kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim, mindazok, akik Isten akaratát cselekszik. Mit is mondott mindjárt a galileai Kánában tartott menyegzőn? Asszony, mi közöm legyen nekem hozzád? És a feltámadás után Jánoshoz intézően azt mondja, asszony, nézd, ott a fiad. Elolvastátok ezt mindannyian, nyugodtan utána nézhettek. Csak egészen gyorsan áttérek a Jelenések 12. és 17. fejezetére. Az asszony, és ti is tudjátok, milyen jelentősége van ennek. Isten egy olyan szövetséget kötött önmagával és Izrael népével, azután önmagával is a gyülekezettel, amilyen egy házassági szövetségkötés. Ahogyan a mag el van ültetve, és az új élet szaporodik, úgy vette magához Isten Izraelt azért, hogy beleültetve Isten ígének magját, hogy az isteni mag szaporodhasson. Most átvehetnélek benneteket az Ézsás 53-hoz és az Ótestamentum másik helyéhez, sőt az új szövetséghez is. Tehát az isteni magról van szó. Amennyiben életét engesztelésül adja, ilyenkor hosszú életet és magot lásson. Hadd lássa meg, ahogy az isteni mag fölcsirázik. Így tehát Isten földi szempontból érthető ábrázolásokat vett, hogy szemünk elé tárja, miről is van szó. Úgy, ahogy Évában minden más volt, csak nem az Isten vagy Ádám magva. Úgy van ez a hite hagyott egyházban is, amely éppen azért szajhának, paráznának, bújálkodónak van megnevezve, mert másoknak odaadta magát, és már nem áll rendelkezésre Isten magjának. Hiszen Isten tudja, mit mond, és a példák, amelyeket alkalmazott, mindenki számára érthetőek, megérthetik, csak a teológusok számára nem érthető. Ó, elnézést, ezt talán mégsem kellett volna kimondanom, de nyugodtan ki lehet mondani is. Mindazok, hogy akik Istenből valóak vannak, megértik Isten nyelvét. De aki nem ismeri fel Istent, az nem hallgat ránk sem, akik Isten ígét hirdetjük, és nem képes megerősíteni, visszaigazolni, hogy Isten az igaz, a szava hihetően igaz. Jól emlékszem arra, amikor Branham testvér annak idején a Svájcban és Németországban járt, milyen mértékben elszabadult a kritika. Nem értették meg a természet feletti szolgálatot, és az emberek gúnytűztek az egyszerű hígehéretésből. Az Európában képzett és gyakran nagyon beképzelt teológusok és prédikátorok nagy megvetéssel tekintettek és tekintenek arra az Isten emberére, írnak róla, amit akarnak, ítélkeznek felette, ahogy jónak látják, és nem ismerték fel a meglátogatásuk napját, az ő isteni meglátogatásuk napját. Milyen egyszerűen lett Isten emberré, nem Heródes palotájában, hanem egy istállóban, a Betlehem jászolban. A magasztos és fenséges megalázkodott, hogy az egész világ megbotoljon benne. Ők ragyogásra és dicsőségre vártak. De megvolt az is, a ragyogás is, mégpedig a mezőn lévő pásztoroknál. Ott volt Isten az Úr dicsősége, amely leszállt, ott énekelt a mennyei kórus, ott bejelentette az angyal, hogy ma született nektek a Krisztus, aki az Úr a Dávid városában. Ellenben ők a templomban várták a ragyogást és a dicsőséget, ha odajött volna, akkor valaminek történnie kellene, gondolták ők. Ott is megtörtént, ami kellett. Rendet teremtett, mindent lesöpört az asztalról, majd végül még az asztalokat is felborította. Ezzel nem számítottak. Azután azt mondja, megvan írva, hogy az én házam az imádkozás háza, az imádkozás házának kell lennie, ti pedig rablók barlangjával tettétek. Hadd foglaljuk össze, mit szeretne az Úr ma ezen a napon mélyen a szívünkbe fektetni, helyezni. Először is azt, hogy ő a szava hihetően igaz, hogy minden útja és ítélete hiteles, és hogy mi ő benne, a szava hihetőben, a szava hihető igazban vagyunk, és magunk is átitatódunk az ő hiteles igazságával. És hogy mi, akik ezekben a napokban hittel fogadtuk az Isten ígének ez időre adott isteni tanúbizonyságát, azzal megpecsételtük, hogy Isten a mi szemünkben megbízható, és hogy megcselekedte, amit Isten ígében megmaradt, amit az ő szavában elhatározott magában, és megígért. És úgy gondolom, ez nem olyan pihenő párna, amelyet átvehetnénk fejünk alá. De minden bizonnyal hálára késztet, mert ebből felismerjük, hogy Isten kiválasztott minket nem csupán arra, hogy általánosságban hallgassunk egy ígehirdetést, azt ugyanis bárhol meg lehet hallgatni, hanem arra, hogy meghallgassuk azt, amit a Szellem most mondani akar a gyülekezeteknek. Hogy ne csupán a saját véleményünk szerint hirdessük az ígét, hanem a kinyilatkoztatott ígét ebben a prófétai korszakban erre volt szükségünk, és Isten megajándékozott ezzel bennünket. Hivatott szájból hallottuk, és elmondhatjuk, amint az özvegy az első királyok 17. fejezetének utolsó versében kijelentett. Most már felismerem, hogy te Istennek egy embere vagy, és hogy a szavak a te szájban igazság. Felismertük, hogy Isten ígéje Branham testvér szájában éppen olyan igaz és szavahihető volt, mint a próféták és az apostolok szájából. Hiszen nem emberek szavát hallottuk, hanem Isten ígéjét. Aki egyetért ezzel, mondjon egyszer egy amment. Ó, ez túl halkan hangzott. Higgyétek el nekem, hogy ez túl halkan hangzott. Bennünk fel kellene törjön egy olyan forrás, amelynek nyomása van a háta mögött. Hiszen tudjátok, mire gondolok. Isten az Úr, hadd töltse el szívünket hálával, hálával azért, hogy most élhetünk, hálával a megnyílt szemekért és szívekért, hálával az ő akaratának és az ő szavának és nevének kinyilatkoztatásáért. És már ma hálát adhatunk Istennek azért, hogy nem feledkezik meg az ő népéről sem, hanem mindent beteljesít abból, amit mondott, kijelentett. Isten szava hihetően igaz, és mindig is az marad. Igazak minden útjai, és szent minden cselekedete. Üdvösen boldogok vagyunk akkor, ha most felismerjük az ő útjait, az ő népével együtt. Üdvösen boldogok vagyunk, ha engedelmesen járunk azon, és ha Isten ajándékba adja nekünk, teljes életünkkel, teljes odaadással. Vajon visszatartott-e bármit is akkor, amikor értünk meghalt? Hiszen mindent odaadott. Mi az, amit nem adott volna oda? Hiszen önmagát adta mindazzal, ami volt, és amije volt. Mit tegyünk mi azért, hogy teljesen feláldozta önmagát, fájdalmas áldozatot hozott a Golgotai kereszten. Egy énekíró így énekel, megváltattam magasztalhatom eme tényállást, megváltva az üdvözítő vérével, és ráadásul kegyelmben lett részem, hogy felismerjem ezekben a napokban az ő útjait, az ő népével együtt. És ha most képesek lennénk minden prófétai eseményt megérteni, beilleszteni, de magunkat nem engednénk beilleszteni a gyülekezet üdvösségi történetébe, akkor mégiscsak megfigyelői lennénk annak, ami most történik, anélkül, hogy megértettük, felfogtuk volna, hogy velünk, az új szövetségi gyülekezet hívőivel is, történnie kell valaminek ezekben a napokban, és hogy a gyülekezet most a vég kifejlett fele halad, a magasságban jövő erővel felfegyverkezve. Én azok közé tartozom, akik szívből hiszik, hogy Isten nem fogja magát nevetségessé tenni, nem fogja félbehagyni az ő elkezdett munkáját, hanem ahogyan megvan írva, be fogja fejezni, véglegesíteni fogja Jézus Krisztus visszajövetelének napjára. Kérem, ne kérdezzétek, hogy hogyan, hanem csak mondjátok, Isten tudja, és ő meg fogja tenni. Amennyiben én kellene megtennem, tudnom kellene, hogyan megy. Ha ő teszi, elég, ha ő tudja. És tudom, hogy ő meg fogja tenni, mert ő megbízható és hűséges. Szava hihető. És mi is átéljük még azt a napot, amikor újongani és örvendezni fogunk azok miatt a dolgok miatt, amelyeket Isten az ő népe között cselekszik. Őt a szava hihetően igaz Istent, akinek a szava hiteles, és akinek a népe ő benne a szava hihető igazban van, és átitatja őket az ő szava hihetősége. Őt az élő Istent hadd magasztaljuk és tiszteljük, dicsőítsük és imádjuk, most és mindörökké. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak. Uram Istenünk, ezt nem csupán énekeltük, amit énekeltünk, hanem hisszük is. Ezek megtapasztalt igazságok, milliók tapasztalatai. Szeretett Uram, Te az új szövetség közvetítőjeként, hűséges főpapként a saját véreddel beléptél a mennyei szentélybe, hogy az örökké érvényes megváltást jogilag érvényessé tegyed. Együtt hálát adunk neked ezért, hogy most, mint kegyelemben részesült sokaság, szabad hozzáférésünk van Isten kegyelem trónjához, hogy hálát adjunk neked azért a nagy szolgálatért, amelyet mi érettünk, mi rajtunk elvégeztél. Szeretett Uram, ma megértettük, hogy hitünkkel elfogadtuk a te tanúbizonyságodat, amelyet ebben a nemzedékben adtál, és ezzel megerősítettük, hogy te vagy számunkra a szava hihetően igaz. Ezzel megerősítettük, hogy nem csupán beszéltél, hanem hozzánk szóltál, és hogy megértettünk téged, és hogy hisszük is, amit mondtál. Szeretett Uram, te hiteles vagy, a te szavad hiteles, a te útaid, a te ítéleteid, minden hiteles. És hitben támaszkodunk a te szavadra, és arra, ami abban kifejezésre lett juttatva, hogy kegyelemből te benned, a hiteles Istenben vagyunk, mert te vagy a szava hihető Isten, a hiteles és az örök élet, és bizonyságot teszünk arról, hogy kegyelemből megkaptuk az örök életet. Szeretett Uram, te egy új szövetséget kötöttél, és most véglegesíteni fogod a te munkádat, a te gyülekezeteddel, a te szeretet mennyasszonyoddal. Ó, hadd alakuljon ki egy olyan szeretetteljes kapcsolat, egy közvetlen várakozás te rád, egy vágyakozás te utánad, egy te irántad való sóvárgás. Szeretett Uram, te ismered az összes egyéb közben járásokat is, legyen az rokonokról szól, betegekről, fáradtakról és megterheltekről, fogságban lévőkről, valamint azokról, akiket lelkiismeretük gyötör, sőt, talán kínoz is. Hadd tekintsenek fel hozzád most hitben, ó Uram, a keresztre feszítetthez, ha már akkor is gyógyulás következett be azok esetében, akik a kígyóra feltekintettek, mennyivel inkább gyógyulás, üdvösség, megszabadulás, hogyha feltekintünk te hozzád a keresztre feszítetthez. Szeretett Uram, ismét hálát adunk neked együttesen, hogy méltóvá tettél minket arra, hogy ezekben a napokban éljünk. Hogy felismerjük a te tervedet, útadat a te népeddel, és hogy befogadjuk és elfogadjuk a hírnököt és az ige üzenetet a Szentírás szava szerint, hogy aki befogadja azt, akit én küldök, az engem fog befogadni, és aki titeket hallgat, az engem hallgat. Hálát adunk neked, te örök, hűséges Isten, hogy tanúskodhatunk, ahogyan az elején is, hogy nem emberek szavát hallottuk, hanem Isten igéjét. Igazságban és hűségben, tisztaságban és igazságban. És az igazság megszabadított minket minden hazugságtól, minden tévedéstől. Ó, Istenem! Te mindent átjársz, a lelket, a szellemet és az életed. Tedd meg most, Úram! Köszönöm neked, hogy már is megtetted. Köszönöm neked a Jézus nevében. Amen.